Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Elindult a felsőoktatási felvételi eljárás, a 2023. szeptember induló alap, osztatlan és mesterképzésekre lehet jelentkezni. A változásokról és a képzési kínálatról Imre Júlia kérdezte Hankó Balázs felsőoktatásért felelős államtitkárt.
Tekintettel arra, hogy az elmúlt években a magyar felsőoktatás struktúrája jelentősen változott meg, hiszen a modellváltás és az egyházi fenntartási intézményekben jár már a hallgatóknak a 80%-a, ezért társadalmi szakmai konzultációt követően újítottuk meg a magyar felsőoktatás felvételi rendszerét két lépcsőben. Ennek az első lépése 2023-ban a felvételizők számára az alábbi kedvezőbb változásokat hordozza magában. Egyrészt az intézmények, egyetemek maguk dönthetnek arról, hogy mely képzési területen kérnek emelt vagy középszintű érettségit, illetve maguk dönthetnek arról is, hogy az intézményi szakmai minimumpontokat milyen szinten határozzák meg. További jelentős előrelépés az, hogy most már teljes mértékben elektronikus lesz a felvételi, és ha ma már a fiatalok esetében az nem létezik, ami egy mobil applikációval nem érhető el, tehát innentől a felvételi jelentkezést a megfelelő mobil applikációval is meg lehet tenni, amely azt jelenti, hogy 6 szakra lehet jelentkezni, amely 3 szak esetében az állam állja a költségeket, maradék 3 szak esetében pedig nem több, mint 2000 forint a jelentkezés díja. Ami talán még fontos lehet az az, hogy rugalmasabbá tettük a felvételit is annak kapcsán, hogy a felsőoktatási kapacitás számokat intézményenként és képzési területekként jelöltük meg, ami könnyebb jelentkezést tesz a szakok, illetőleg a szakok egyes telephelyei között.
A pontszámítás tekintve tudni kell bármilyen változásról?
Az idei évben még az eddig megszokott 500 pontos pontszámítás lesz, amelyben 100 pont a tanulmányi eredményekkel, 100 pont az alapérettségi tárgyakkal, 200 pont a felvételihez kapcsolódó érettségi tárgyak, és 100 pont pedig a kiemelt ágazati pontok alapján jön létre, és vannak különböző kedvezmények, hogyha jól sikerül az érettségi, akkor annak a duplázása, vagy a szakképzésből is vannak olyan kedvezmények, amelyek az eddigi évek gyakorlatának megfelelően mennek tovább. Majd a 2024-es felvételiben kerül sor a pontszámokban, szintén a hallgatók részére egy kedvezőbb változásra, amely mind az intézmény, mint pedig a hallgatói jelentkezési pontozási lehetőséget erősíti.
A képzési kínálatban van bármilyen újdonság?
Van néhány extra, mindig bővül a magyar felsőoktatási szakkínálat, például adattudományok vonatkozásában indulnak új szakok, vagy kutatózoológus indul új szakként, vagy fizikus mérnöki képzés angol nyelven, vagy precíziós mezőgazdasági mérnök alapképzés. Tehát a kor szellemének megfelelően és a munkaerőpiaci gazdasági elvárásoknak megfelelően vannak új szakok. Tulajdonképpen ez is a lényeg a felsőoktatási képzésünknek az elmúlt évek átalakításának, hogy minél inkább a munkaerőpiaci gazdasági társadalmi igényeknek feleljünk meg. De ha összességében nézzük, akkor van 300 alapszak, amelyre a hallgatók jelentkezhetnek, vagy osztatlan szak, és kb. 300 mesterszak, és az idei jelentkezés során összességében 148 képzés indul angol nyelven, és kb. Egy tucat indul német nyelven, tehát a nyelvi lehetőségek elmélyítése is adott a magyar felsőoktatásban.
A jó választás érdekében januárban ismét megrendezik az edukáció szakkiállítást is. Miért érdemes ide kilátogatni?
Január 12 és 14 között lesz az edukáció szakkiállítása a szokott helyen a Hungexpon. Tulajdonképpen ez egy igazi kárpát-medencei magyar felsőoktatási seregszemle. Tehát minden magyar egyetem, főiskola ott van, de nem csak az egyetemek és a főiskolák, hanem azok a gazdasági szereplők is, amelyek meghatározóak a magyar felsőoktatásban is jelen lesznek, és meg lehet ismerkedni az egyetemekkel, az egyetemek képzéseivel, és nem csak az oktatók, kutatók vannak ott az adott standokon, amelyet az egyetemek biztosítanak, hanem lehet beszélgetni a hallgatókkal is, és elmondhatják a hallgatók akár azt is, hogy hogyan és miként néz ki belülről az egyetem, milyen a hallgató élet. A Kulturális és Innovációs Minisztérium is ott lesz standdal, és kifejezetten a pályaválasztást szeretné segíteni, és ehhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatásokat biztosít az edukáció kiállítása ellátogatóknak.
Az Edukáció Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás résztvevői körében végzett reprezentatív kutatás szerint a diákok közel harmada változtat felsőoktatási jelentkezési sorrendjén, döntően a kiállításon kapott információk miatt, vagyis a legnagyobb ingyenes hazai oktatási expónak jelentős hatása van az egyetem választása és a karrier tervezésre. Budai Marcell, a Hőok kommunikációs vezetője úgy látja, a magabiztos és a bizonytalan jelentkezők egyaránt hasznos információkhoz jutnak a kiállításon, több és meghatározóbb információt kapnak, mintha csak online tájékozódnának a továbbtanulással kapcsolatosan. A személyes benyomások, az esemény hangulata is szerepet játszik döntésükben, hogy hová adják be végül felsőoktatási jelentkezésüket, mondja a Hőok kommunikációs vezetője. A január 12-e és 14-e között megrendezendő kiállításra több mint 100 kiállítót várnak, főként hazai, külhoni és néhány külföldi felsőoktatási intézményt, valamint szakképző intézményeket és munkáltatókat is. A Válasz Egyetemet, Válasz Karriert motto jegyében ezúttal a karriertervezés is kiemelt szerepet kap. Az érdeklődők a munkáltató gondolkodásába, elvárásaiba is betekintést nyerhetnek, így képet kapnak arról is, hogy a kiválasztott felsőoktatási intézmény milyen lehetőségeket, alapokat kínál a későbbi munkaerőpiaci sikerekhez. 2024-től változik a felsőoktatási felvételi rendszere. A szándék az, hogy nagyobb szabadságot, mozgásteret kapjanak az egyetemek. Megmarad az 500 pontos rendszer, de 100 pontról az egyetemek maguk dönthetnek. Takács Előd, a Corvinus Egyetem rektora elmondta, átalakul egyetemükön is a felvételi pontszámítás. Egyrészt erősebben fogják értékelni a nyelvvizsgákat, különösen azokon a szakokon, ahol ez alapvetés. Másrészt az esélyegyenlőség területén is szeretnének nagyságrendet előrelépni. Ezért indított az egyetem egy saját esélyegyenlőségi programot. Az I.S. Gyula programban hátrányos helyzetű diákok kapnak lehetőséget a tanulásra, a felzárkózásra. 100 felvételi ponttal díjazzák majd a hátrányos helyzetű diákokat felkészítő I.S. Gyula programban tanulókat, fogalmazott Takács Előd, aki egyúttal mérleget vont a modellváltás óta eltelt 3 éves időszakról is. Takács Előddel, a Budapesti Corvinus Egyetem rektorával beszélgettem. Mostanra, tehát a modellváltást követő 3. évre lezárult a Corvinus megújulásának az első szakasza, tehát ez még az első úgymond egy alapozó szakasz volt az átalakításban?
Én inkább úgy mondanám, hogy az átalakulásnak a legmegrázóbb szakasza lezárult. Az, amikor a szervezet átalakul, amikor új intézetek jönnek létre, megszűnnek a karok, ennek így vége van. Innentől kezdve egy nagyon fokozatos építkezés jön. Ami eddig kényszerűség volt, az egy ilyen típusú szerkezeti átalakítást nem lehet alulról felfele megcsinálni, mert hogyha mindenkit megkérdezünk, hogy milyen struktúrában szeretne dolgozni, mindenki elmondja a véleményét, nagyjából az úgy néz ilyenkor ki, hogy mindenki mást el tudok képzelni, hogy átszerveződjön, az én mikrokörnyezetem az úgy jó, ahogy van. És akkor így, hogyha ezt mindent figyelembe veszünk, akkor semmi sem változik meg. De a következő lépésekben, hogy pontosan hogyan működünk, hogyan mérjük az oktatóink teljesítményét, hogyan mérjük a kutatási teljesítményt, hogyan lépegetünk előre a kiválóság felé, ennek mi a legjobb ütemezése, milyen egyensúlyt találunk az oktatási és a kutatási teljesítmények között, hogyan építjük be azt, hogy a pályázatokon való sikerességet, a vállalati együttműködéseken való sikerességeket, ez már egy sokkal inkább alulról felfele ívő folyamat. Szóval ami lezárult, az az átalakulás fájdalmas szakasza, a legfájdalmasabb szakasza. Innentől kezdve egy nagyon fokozatos lépésről lépésre működés jön és várható.
Ennek részeként egyébként, ennek az első szakasz átalakulási folyamatának részeként egyébként változott a képzési szerkezet, és ugye az elmúlt időszakban nagyon sok kritika érte az egyetemeket, mondjuk az üzleti szféra, vagy a vállalati, vagy a termelői szféra részéről, hogy nem eléggé gyakorlatorientált az a tudás, amivel az egyetemekről kikerülnek a hallgatók, és akkor szokták emlegetni a nyugat-európai, vagy az amerikai nagy hírű és jó nevű egyetemeket, ahol szinte piacképes tudással kerülnek ki a diákok, és szinte azonnal bevethetők.
Egy lépést visszalépnék, hogy ezt a kérdést megértsük. Ugye kétféle típusú képzés, mondjuk a német nyelvterületen kettőt különböztetnek meg. Ugye van az Übung, amikor megtanulunk valamit csinálni. Megtanulok felszerelni egy légkondicionáló gépet. Az egy nagyon konkrét tudás. A Bildung az, amikor egy személyiséget fejlesztünk, olyan készségeket fejlesztünk ki, amik nem direkten, nem tudja, hogy kell felszerelni a légkondicionálót, de meg tudja majd tanulni. Nem azt tanulja meg, hogy kell valamit lekönyvelni, hanem megtanulja, hogy működik a könyvelés. Ez, amit úgy hívunk, hogy bildung, amikor egy embert képzünk, és amikor ezt az embert így képezzük, és ez amit egy konkrét tárgyi tudást könnyű megtanulni egy nem egyetemi környezetben is. De azt a transformatívabb, nagyívű tudást, amit a bildung, vagy erre szükség van az egyetemekre. Hogy itt a hallgatóknak a tanulás készsége fejlődjön, és nekünk ez a szerepünk. Jelenti ez azt, hogy nem azonnal alkalmazható. Nyilván neki nem lesznek meg azok a mikrokészségei, hogy mondjuk valamit azonnal tud, de egy olyan készséggel bocsátjuk ki őket, hogy ezt egy-két hét alatt megtanulja a munkahelyén. És már most látszik az, hogy ugye a hallgatóink népszerűek a munkaerőpiacon, de néhány esetben, ugye ezért fontos a hallgató oktató aránynak a normalizálása, azaz a közelítése a nyugat-európai normákhoz, mert több szeminárium munkára van szükség, több projektmunkára van szükség, több olyan típusú együttműködésre van szükség a hallgatók között, ahol ők kihasználják azt, és a Corvinus Egyetemen ez egy kihasználatlan erőforrás most jelentős részben, hogy ott ülnek az ország legokosabb diákjaik, és amíg a képzés egy frontális oktatás, addig a hallgató nem használja ki azt, hogy a mellette ülő társai milyen okosak, és milyen kreatívak. És a projektképzésnek az a lényege, hogy ezt a plusz erőforrást használjuk.
És most már ez teret nyer a Corvinus Egyetemen?
Abszolút teret nyer. Szóval ez az egyik rész, hogy próbáljuk az oktatást, a frontális oktatásról átállítani a projekt szemléleti oktatásra. Ez az egyik része a változásoknak. A másik része, hogy amikor a Bolonya reform bejött Magyarországra, és ő kialakult az alapképzés, mesterképzés kettőse, akkor az volt a tipikus válasz, hogy az alapképzésen alapszakokat megtanítottunk a hallgatóknak. Szóval volt pénzügy, volt szociológia, volt egy sor szak, volt közgazdaságtan, mint egy külön szak. Ezzel mi volt a probléma? Ezzel az volt a probléma, hogy 18 évesen nem nagyon tudja egy diánk egyfelől, hogy mit szeretne, honnan tudná, honnan tudja, hogy mi a pénzügy, honnan... Lehet, hogy látott egy tévésorozatot, lehet, hogy látta a szüleit, hogy...
Talán valami érdeklődési irány van
de, érdeklődés,
de egy konkrét foglalkozás, elképzelés talán
nincs,
még nincs.
Nem tudja, hogy milyenek a professzorok, nem tudja, hogy mit csinál egy közgazdász, ha csak nem olyan családból származik. És ez gondot okozott a hallgatók számára, hogy mit válasszanak, és később is gondot okozott, mert az alapképzésen mondjuk pénzügyből vagy közgazdaságtanból azt a két területet mondom, ami hozzám közelebb áll, a mesterszintű vagy doktori szintű képzéshez egy nagyon komoly matematikai alapozottság kell. Mondjuk azt, hogy 4-6 fél évnyi matematikát kell tudni ahhoz, hogy az ember jó szinten tudjon egy doktori képzéssel részt venni. Nos, hogyha ő az elején elkezd specializálódni valami olyasmire, ami mint végkimente, akkor egyszerűen nincs hely ezeknek a módszertani tantárgyaknak a megtanulására. És pontosan ezt fölismerve, mi elkezdtük mind a két problémát ugye egyszerre, elkezdtük kitágítani az alapszakos képzéseinket. Szóval ahelyett, hogy egy kis specializációra jelentkezne a hallgató, jelentkezik egy nagy esernyőre, gazdálkodás és menedzsment. Vagy ilyen lesz a filozófia, politika és közgazdaság,
ami most indul 2023 őszén.
Így van, ezt most lehet rá jelentkezni. Ahol nem kell dönteni, hogy engem a filozófia érdekel, a politika, vagy a gazdaság működése.
De olvastam egyébként éppen, hogy ezt az Oxfordi Egyetem mintájára indítják, ha jól tudom, ezt a képzést, és ezt ugye ott Nagy-Britanniában úgy emlegetik, hogy ez a miniszterelnök képzés, ugye David Cameron-tól kezdve nagyon sok fontos kormányzati tisztséget betöltő ember végzett ezen a szakon, vagy ezen a képzésen.
És szerintem ez nem azért miniszterelnök képző, mert aki az az ember, aki miniszterelnök szeretne lenni, az ezt a képzést választja, hanem azért, mert azok az emberek, akiket érdekel a gazdaság, a társadalom, a politika működése, azok természetesen vonzódnak egy ilyen képzéshez, mert ezeket megkapják. Igen. És nem kell a politológussá válni, nem kell a közgazdásszá sem válni, mert ugye a közgazdász ennek csak egy szeletével foglalkozik, és ugye nem kapja meg azt a politikai vagy filozófiai képzést, amire szüksége lenne. De ezeknek a készségeknek az együttese felkészít egy közpolitikai karrierre.
Visszatérve még az egyetemi szféra és a munkaerőpiac kapcsolatához, a munkaerőpiac igényei vagy elvárásai is befolyásolják az, hogy milyen képzés, vagy milyen szerkezetben zajlik a képzés egy egyetemen, akár jelen esetben ugye a Corvinus Egyetemen? Mert az nagyon nehéz például modellezni, hogy 5-10-15 év múlva mik is lesznek a pontosan munkaerőpiac elvárásai és igényei.
Abszolút, és ez az egyetemeknek a feladata, hogy ezt megtalálja. És erről lehet úgy gondolkodni, hogy az egyetem pontosan felméri azt, hogy milyen típusú szaktudásra van szükség, és akkor azt próbálja a hallgatóknak nyújtani. Vagy, és szerintem ez a mi krédónk a Corvinus Egyetemen, mi egy olyan bildungot, ugye erről beszéltünk korábban, egy olyan alapképességet nyújtunk a hallgatóknak, ahol ő tájékozódni fog tudni a közgazdaságtan, a politika, a filozófia, az üzleti élet, vagy a társadalomtudományok terén, mindazokon a területeken, ahol tanulnálunk, és ahogy változik a világ, ezeket a készségeket folyamatosan hozzá tudja igazítani. Nem tudjuk, hogy 10 év múlva, vagy 20 év múlva hogy néz ki a gazdaság, mert lehet, hogy valamit föltalálnak. 30 évvel ezelőtt tudtuk, hogy az internetnek ekkora szerepe lesz. Nem tudtuk. De azok az oktatási intézmények, amik ilyen tág, folyamatosan felértékelődő, folyamatosan építhető tudást adnak, azok vannak előnyben. És ezt látjuk a munkaerőpiaci visszajelzésekben is, hogy miért keres 30-40%-kal többet egy Corvinusos diák, ez ugye, amit úgy fordítottunk le, hogy 100 millió forint a mostani munkaerőpiacon. De 30-40% nem azt jelenti, hogy ő jobban tud egy adott speciális tevékenységet, nem, az azt jelenti, hogy neki a hozzáadott értéke és a tanulási képessége az folyamatosan jobb. Mert ez a különbség nem csak az elején van ezekből, meg, hanem 7 év múlva is megvan.
A diplomás pályakövetési rendszerekből derül ki? Ez tehát ezek exakt módon ezek levezethetők? És...
Így van, ha megnézzük a magyar kabinetet, azt látjuk, hogy 10-ből 6 miniszter Corvinusos. És nem azért, mert az egyetem ad egy kapcsolatrendszert, ezt sokan így rosszul érzékelik, hanem okos emberek együtt tanulnak, és egy olyan aspirációt építenek ki, ami közpolitikai vagy gazdasági karrierhez vezet.
Tengeren túlon, vagy a nyugati egyetemi világban már hagyománya vagy gyakorlata van, és jó gyakorlata, bevált gyakorlata van az úgynevezett science parkoknak, amikor az egyetemek, az üzleti szféra, vagy akár a termelő szektornak a cégei szereplői szinte egy helyen vannak, és akár együtt is tevékenykednek. Magyarországon is vannak erre már jó példák, gondolok itt a Győri Egyetem és az Audi kapcsolatára, vagy Szeged és a Szegedi Egyetem és a gyógyszergyárak kapcsolatára. A Corvinus Egyetem esetében van ilyen közvetlen gyakorlati vetület?
Nem, ez egy olyan terület, ahol szeretnénk előrelépni, és amikor az intézeti struktúrát megújítottuk, a meglevő intézet, 11 intézetet, 9 intézet, új intézetbe szerveztük át. Létrehoztunk 2 új intézetet azzal, hogy olyan típusú tudást és olyan típusú működést honosítsanak meg, ami eddig nem volt. Az egyik a fenntarthatóság, nyilván abból kifolyólag, hogy ez korábban nem volt egy kiemelt téma, a másik meg az innováció. És ezen a területen van, és a több területen is van, de ezen a területen kiemelt jelentősége van az ilyen típusú együttműködéseknek. És az egyik stratégiai célunk, és nem ezzel előre kell lépnünk, nem vagyunk messze ott, ahol szeretnénk lenni, hogy hogyan tudunk olyan vállalati és egyetemközti együttműködéseket megtalálni, ahol kölcsönösen tudunk értéket teremteni. A vállalat is jól jár, az egyetem is jól jár, ahogy az Egyesült Államokban van. És egy kicsit vicces történet az innováció kapcsán, hogy University of Southern California business schooljában, az aulájában áll az ember, akkor én kis műanyag tábla, ami azt mutatja, hogy van rajta 24 név és az Innovation Hall of Fame. És megkérdeztem a sulinak a dékányát, hogy ez mégiscsak hogy jött létre, és azt mondta, hát úgy, hogy amikor az iskolának új épületet akartunk építeni, hiányzott 24 millió dollár, szerettünk volna rá hitelt fölvenni, de az egyetem nem vállalt az üzleti iskola kedvéért kezességet erre a 24 millió dolláros hitelre. Visszamentek, és akkor az innovációs intézet a pincében volt. És mondták, hogy hát akkor nem építünk új kampú, nem építünk új épületet. Az innovációs intézet vezetője föltette a kezét, hogy mennyi pénz hiányzik, 24 millió. Ha ezt a pénzt mi előteremtjük, akkor kijövünk ugye a pincéből. Persze kijöttök a pincéből. 48 órán belül megvolt a pénz, mert fölhívták az alumnikat, és azt mondták, hogy itt a lehetőség, és innen jön a műanyag tábla, az Innovation Hall of Fame-be bekerülni, fejenként 1 millió dollár az ára, az első 24, aki jelentkezik, az meg tudja kapni. mekkora érték van egy jó együttműködésben.
Beszéltünk arról, hogy 2023 őszén új képzések is indulnak a Corvinus Egyetemen, és hát azért is érdemes ezt talán szóba hozni, mert közeleg a felsőoktatási felvételi jelentkezések időszaka. Ugyan nem most, de a következő évben, ugye 2024-től már változik a felsőoktatási felvételi rendszere is. A szándék az, hogy nagyobb szabadságot, mozgásteret kapjanak az egyetemek. Ez a mozgástér ugye 100 pontig terjed, megmarad az 500 pontos rendszer, 100 pont lesz, amiről az egyetemek maguk dönthetnek. Átalakul várhatóan a Corvinuson is a felvételi pontszámítás? Tehát lesznek speciálisan meghatározott többletpontok?
Így van, erősebben fogjuk értékelni a nyelvvizsgánkat, nyilván adottság is, ahol...
Amúgy egyébként bemeneti feltételként már nincs megadva, tehát
van,
erről szabadon
dönthet
az egyetem.
De ahogy a képzés, ott azért erre ott szükség az lesz, árt, igen, mint képesség. A másik, ahol szeretnénk nagyságrendet előrelépni, az az esélyegyenlőség. Elindítottunk egy saját esélyegyenlőségi programot, ez az I.S. Gyula program.
De kik jutnak be ebbe a programba? Elsősorban hátrányos helyzetű
területekre? Olyan diákok, ahol ők ahol a családban még nincs felsőfokú végzettség, ahol az anyagi körülmények azok rosszak, ezek lehet olyan hátrányos helyzet, hogy valaki egy kis faluban él, roma származású, egyedül 17 évesen egy fiú eltartja a családját, és ő gondoskodik a beteg édesanyjáról, kárpátaljai menekült lány.
Ebbe a programba még gimnazistaként lehet bekerülni?
Be lehet kerülni gimnazistaként, és a gimnázium után is. Lehet érettségi után is, és akkor úgy ugye fölkészítjük őket arra, hogy az I.S. Gyula program résztvevőit, hogy újra megcsinálják az érettségét, vagy az érettséginek azt a részét, ami számukra fontos ahhoz, hogy egy jobb egyetemre.
És mondjuk elérjük azt a 460-470 pontot, ami kell a bejutáshoz.
És nem, mi nem nyilván elfogult az ember a saját egyetemével kapcsolatban, de nem, nincs kötelezettség, oda jelentkeznek, ahova szeretnének, de látszik rajtuk az akarás.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!